tenyerük. Amint aztán három fa le volt vágva, hogy egyiket a más kettőre lehetett tenni, akkor már szüksége volt Noémi segítségére. Noémi nem vette tréfára, amit ígért. Hozzálátott a nehéz dologhoz. Karcsú termetében el nem pazarolt erő volt, és kitartó szívosság. A nagy fűrészt olyan ügyesen tartotta, mintha tanították volna rá. Mihály megérte hát, hogy megtanulja, mi sorsa van a favágónak és a favágónénak, akik korán reggel egymásnak segítenek a fát fűrészelni, és mikor a nap delel, akkor kihozzák számukra a szilkében az ételt. A fatörzse egymás mellé telepednek, a drága jó bablevest az utolsó cseppig elköltik, egy közös korsóból jó friss vizet isznak utána, aztán egy órai pihenést engednek maguknak. A favágóné letelepedik a puha forgácshalomra, a favágó végig heveredik a földön, a favágóné letakarja a férj arcát kötényével, hogy a legyek ne háborgassák, amíg alszik, és addig ölébe veszi a kisgyermeket, és mindenféle csoda dolgot elkövet vele, mivel kieszközli nála, hogy ne sírjon addig, míg a favágó szunnyad. És este együtt mennek haza. A favágó viszi a vállán a szerszámjait, a favágóné viszi a gyermeket az ölében haza. Otthon már lobog a tűz a konyhában, a rántás szag messziről üdvözli őket. A gyermeket lefektetik, a napszámosné előkeresi a favágó pipáját, tüzet is hoz rá a konyhából. Mikor a gőzölgő tálat behozzák, mellé ülnek, fenekéig iparkodnak, hogy jó idő legyen holnap, és aztán elbeszélik egymásnak, hogy mit csinált ma egész nap a gyerek. És aztán nem kérdezik egymástól, hogy szeretsz-e. Mihály belejött lassanként a diófa gerendák kifaragásába. Jól szolgált kezében az ács szekerce. Noémi bámulta ezt nagyon. Ugyan, Mihály, kérdé egyszer, mondd meg nekem, nem voltál te valamikor ács legény? De, az voltam. Mégpedig hajó ács. És ugyan mondd meg, hogyan lett belőled ilyen nagy úr, hogy nyarat szaka elmaradhatsz a munkától, és úgy töltöd az időt másutt? Mert most a magad ura vagy, ugye? Nem parancsol veled senki? Majd elmesélem azt neked egyszer, mondta rá Mihály. De nem mesélte el neki aztán, hogy mi módon lett belőle olyan nagy úr, hogy itt most fát fűrészelhet hétszámra. Mesélt Noéminek tapasztalatteljes utazásairól szerte szét a világban, de odáig nem ment a mesemondásban soha, hogy saját magáról beszélt volna neki valamit. Elütötte a sürgetőbb kíváncsiságot azzal, hogy a dologhoz látott, s ha egyszer lefeküdt, akkor nem lehetett őt kikérdezni, ahogy asszony szokás, a menekülni nem tudót ilyenkor kérdőre vonni. Szerencsére a férfinak is adott a gondviselés ez ellen védelmet, azt, hogyha lefeküdt, elalszik, s nem hagyja magát kivallatni. Tímára hosszú idő alatt, amit a névtelen szigeten töltött, lassanként rájött, hogy az még sincsen annyira elrejtve az emberek elől, hogy senki se tudna róla. Egy egész osztálya a társadalomnak ismeri annak létezését, de az nem fedezi azt fel a világnak. Ez osztály a civilizáció vadembereinek osztálya. Status extra statum, melynek határainál elszakadnak a társadalom törvényeinek, az egyház szabályainak fonalai. Lakhelyük a két országnak egymástól elzárt határa, Magyarország és Szerbia végvidéke. Kedvező tér. Egy szabályozatlan ősfolyam Buzótos szigeteivel, annak a két partja nagy messzeségben ős rengeteggel szegélyezve, melynek törzsei a folyam medrébe dületeznek. Szabad átjárás, csinált országút, csak nagy távolban egymástól. A falvak messze elszórva, semmi nagyváros a közelben. A felszínen katonai fegyelem, a fenéken ős szabadság. A lakosság feladata érthetetlen. Egy intézmény, melynek indoka századok óta elmúlt. A határ őrzése. Ki ellen? Az ellenség a török rég messze tűnt már onnan. Most aztán csak a határvámnak szolgál még a fegyver. Azért aztán a csempészet valódi polgári életmódot képez. Van saját rendszere, iskolája, titkos kormánya. Állam az államon kívül. Timárd gyakran meglepé, hogy egy-egy csónakot, deregjét talált a sziget fűszfabokrai menedékében kikötve, amit senki sem őrzött. Ha fél nap múlva visszakerült arra a helyre, a jármű már nem volt ott. Máskor egész málha csomagokra bukkant a rekettje között. Azok is eltűntek, mire más ízben oda visszatévett. De mindazok a rejtélyes emberek, akik e szigetet pihenőül választották, szándékosan kerülni látszottak a kunyhó környékét. Jöttek és mentek, anélkül, hogy ösvényt tapostak volna a fűben. De voltak mégis bizonyos esetek, amikor ellátogattak a kunyhóhoz. Olyankor egyenesen Terézát keresték. Amikor Almira jelt adott, hogy idegen közelít, olyankor Tímár félbehagyta a munkát, sietett a kunyhóhoz, bevonult a belső szobába. Idegennek nem volt szabad őt meglátni. Szakált növelt ugyan, mi arcát elváltoztatá, de mégis jöhetett volna valaki, aki őt már látta a világban. A társadalom vademberei olyankor látogatták meg Terézát, mikor valami bajuk volt. Ezek az emberek gyakran járnak olyan helyeken, ahol sebeket lehet kapni. Gonosz, mély, fegyverejtette sebeket. Azokkal nem mehetnek az ezred orvosokhoz, mert vallatás lenne a vége. A sziget asszonya pedig ért azokhoz a szerekhez, amik sebeket gyógyítanak, összetudja illeszteni a törött csontokat, a tátongó sebeket, s ad rájuk hegesztő írt. Azon a vidéken, kivált a török oldalon, nagyon uralkodnak a rosszindulatú fekélyek, pokolvarok. Azokat Teréza egyszerű füvekkel tudja orvosolni, miknek titkát a szükség fedezte fel előtte. Ezért felkeresik gyakran a szenvedők, s megőrzik titkát, mert tudják, hogy a tábororvos, gyógyszerész, a kuruzslókat üldözni szereti. A társadalom vadembereinek gyakran peres ügyeik is vannak egymással. Azzal ők nem mehetnek a bíróhoz. Tudják jól, hogy ott vádlót, vádlottat kalodába tennék. Eljönnek peres ügyeikkel a sziget bölcs asszonyához, előadják neki az ügyöket. S amit az mond benne, az rájuk nézve ítélet. Abban megnyugosznak. Legtöbbször vérbosszú a perpatvar tárgya. Teréza ki tudja békíteni a dühöngő pártfeleket, s azok megtartják a kezébe letett békeszövetséget. Néha egy-egy marcona alak vetődik kunyhójába, emberarc kerülő vad tekintettel. Bűnös, kit lelki mardosás üldöz, de aki retteg a papjához menni lelki malasztért, mert fél a pokoltól, s fél a börtöntől. A sziget asszonya azt is meg tudja gyógyítani. Át szívére olyan hűsítő balzsamot, az Isten irgalom gyógyító tudatát, hogy kibékíti őt önmagával. Néha jön küszöbére üldözött, kifáradt ember, szomitól, éhségtől tikkattan. Ő nem kérdi tőle, honnan jön, hová megy. Jól tartja, pihenten, üdülten odább bocsátja, eleséggel megrakva iszákját. Sok ember ismeri őt, akinek hitvallása a hallgatás, s nincs az a titkos szövetség, mely erősebben fűzné mesteréhez a tanítványokat, mint ezeket ő hozzá. Azt is tudja mindenki, hogy pénzt nem talál nála, még a kapzsiságnak sincs oka rá, hogy ellensége legyen. Tímár meggyőződött róla, hogy olyan helyre jutott, mely körül századoknak kell lejárni új eszméket ültető munkáikkal, amíg annak és a rajtalakóknak története be lesz vonva abba a nagy káoszba, aminek világ a neve. Ő folytathatta faragó munkáját, nem tartva attól, hogy egyszer megtudja valaki odakünn, hogy Levetinci Tímár Mihály, a királyi tanácsos, a földesúr, a milliómos üzér ácsmunkával kontárkodik valami ismeretlen szigeten, s mikor nagy munkájában pihenést tart, akkor meg tollkését veszi elő, hogy fűzveszőből ernyőt faragjon egy kis féreg számára, egy árva gyermek számára, akinek se apja, se anyja. Még csak igazi neve sincsen. S micsoda örömei vannak itten. Hogy lesi el a legelső szót, amit a gyermek megtanul kimondani? Mint illeszgeti hozzá a parányi ember kicsi kis ügyetlen ajkait, hogy ezt a szót eltalálja? Apa! Persze, hogy ezt a szót tanulja meg leghamarabb. Azt gondolja, hogy ennek úgy kell lenni, hogy ez az ember, aki ő rá mosolyog, nem is lehet más. Mit tudhat ő arról, hogy ő szegény csempésznek fia, szegény árva, kinek apja, anyja meghalt? Aztán kezdi a gyermek az életet megismerni a szomorúbb oldaláról is. Kezdődnek a gyermekszenvedések, mikor a foga jön, mennyi aggodalom, mennyi álmatlan éjszaka van miatta. Noémi otthon marad vele a szobában, s Mihály minden órában odavágja a tuskóba a fejszét, s fut haza megnézni, nem lett-e nagyobb baja a kis Dórinak. Aztán kiveszi Noémi kezéből, s eljárkál vele órahosszant, és danol neki altató dajkadalt. Az én babám kis kunyhója többet ér, mint Budavára. S ha elaltatta, ha meggyógyította, micsoda nagy diadal ez aztán! Egyszer aztán annyira volt Mihály a vállalatával, hogy a diófa gerendákat öregéből mind kifaragta már. Eddig csak értette a dolgot, de tovább már nem. Hiabíz az ácsmesterség is tudomány, s ő nem mondott igazat, mikor Noéminek azt válaszolta, hogy ért hozzá. Nem tudta, hogy mit csináljon tovább. Az ősz közelgett. Teréza és Noémi már egészen természetes dolognak találták, hogy ilyenkor Tímárnak őket el kell hagynia, hiszen neki is kenyérkeresete után kell látni. Olyan üzlete van, ami nyáron át megy magától, vagy pihen, télen pedig ugyanutána kell látni teljes erővel, hiszen más kereskedőnél is megszokták már azt. Aztán meg más háznál is megszokták már Tímárt így képzelni. Tímea is azt hitte, hogy Mihálynak olyan üzlete van, mely nyáron át távol lenni kényszeríti. Akkor lát teljes tudományával az ipar, gazdászat, üzérkedés, kereskedelem után. Ősztől tavaszig ámította Tímeát, tavasztól őszig Noémit. Azzal nem vádolhatta magát, hogy ne lett volna következetes. Az idén még korábban elhagyta a szigetet, mint tavaly. Sietett haza Komáromba. Távol léte alatt ismét reményen felül sikerült minden üzlete. Még egy nagy államsors játékban is neki kellett megkapnia az első nyereményt. Valahol ott hevert a fiókja fenekén a rég elfeledett sorsjegy, s ő csak 3 hónappal a húzás után jött elő vele, hogy a véletlen 100 000-et felvegye, mint aki ilyen csekéségeket számba sem vesz, ami ismét növelte a világ bámulatát. Ennek nem is kell már a pénz, olyan sok van neki. Mit is kezdjen vele? Azt kezdte, hogy hozatott a Székelyföldről, meg Zaránd vidékéről híres faragó mestereket, akik azokat a gyönyörű faházakat tudták készíteni kemény fából, amik századokig tartanak. Paloták. Olyanokban laknak a Székely és Olá nemes birtokos urak. A belsejük gyönyörűen ki van faragva. Ház, bútor, székek, szekrények, mind ugyanazon faragó mester munkája, tölgyfából, diófából, gyertyánfából. Csupa fa minden. Egyetlen darab vas nincsen az egészben.